Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, az Inforádió Arénájának vendége. Mi fogja megmutatni, hogy az LMP olyan állapotban van, ami irányítható, vezethető, a politikai meg a szervezeti felelősség az egybeesik? Mert ezzel sok probléma volt.
Sok probléma volt ezzel, szerintem ez az, most az önkormányzati választásokra koncentrálunk, de utána ez még idén ki fog terülni.
Vezetési, szervezeti modellt fognak váltani, bázis demokráciáról valami testületi vezetésre?
Én körülbelül évek óta ezt képviselem, hogy centralizáltabban kell működni ennek a pártnak. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy az önkormányzati választás meg fogja mutatni, hogy milyen irányba kell az ellenzéknek elindulni, és hogy mondjam, időnk az az egy, ami van. Más nem nagyon.
A következő általános választások 2 év.
Igen.
Az sok idő a politikában?
Hát most nem akarok ilyen szerencsés ütemény szintű létfilozófiai beszélgetésével menni, hogy egyszerre sok és kevés, mert azt hiszem, hogy ez talán a világ legszörnyűbb válasza lenne. Arra talán elég, hogy kialakuljon, hogy ki mit gondol, milyen irányba kell elindulni az ellenzéki politikának.
Mit fog megmutatni a választás másnapja? Milyen modellek vannak a fejében? Mi a fontos egyáltalán egy ekkora választásban, ahol több 10 000 poszt sorsa dől el, de ebből az emberek csak néhányra figyelnek, mármint akik az országot figyelik?
Szerintem én azt gondolom, hogy amúgy a főpolgármester, ugye gondolom arra utal, hogy a főpolgármesteri egy ilyen szimbolikus, figyelik, így van.
Aki Csengelén lakik, nem a főpolgármestert nézi.
Nem feltétlenül értek egyet, én azt láttam azért, és elég sokat voltam különböző magyar településeken, hogy nagyon is nyomon követik a főpolgármesteri kampány alakulását, illetve hogy mondjam, hatása van az egész országos politikára. De pont azt akartam amúgy mondani, hogy én a választások éjszakáján sokkal jobban fogok figyelni a megyejogú városokra és a 10 000 fő fölötti településekre, mint önmagában a főpolgármesteri posztra, mert gondolhatja az ellenzék azt, hogy ha az megvan, akkor minden megvan, de Budapesten 18 egyéni választókerület van.
Megyejogú városokat tisztán listán, tehát ott pártokra szavazunk, az meg fogja mutatni a megyei közgyűléseknél. Meg fogja mutatni, hogy
milyen... Mármint, hogy de a megyei közgyűlések azok egy megyében úgy alakulnak, hogy a megyejogú városon kívüli településeken lehet rá csak szavazni.
Megyejogú városok az egy teljesen külön.
Az egy külön dolog, így van.
Mi fogja megmutatni a politikai erőviszonyokat egy ilyen bonyolult választáson?
Hány megyejogú városban van ellenzéki polgármester?
Azokon belül változások fontosak lesznek? Vagy hogyha mondjuk tegyük fel, Botka László megtartja Szegedet, Tóth József megtartja a 13. kerületet, amire úgy nagyjából sokan számítanak, akkor az egy jelentős.
De azért tényező. Nagyon sok olyan hely van, ami nem lehet így előre megmondani. Mi lesz Hódmezővásárhelyen, mi lesz Egerrel, mi lesz Pécsen, mi lesz Szombathelyen, mi lesz Szekszárton. Azért ezek fontos kérdések. Hány helyen lesz olyan, hogy a Fidesz elveszti a többségét, még hogyha nem is veszti el a polgármesteri széket magát?
Mi a változás okozója? Egy ilyen esetben ellenzéki tűzfészkek lesznek?
Azért fontos ez, mert az ellenzék szerintem nagyrészt azért vesztette el a 18-as választást, mert káoszos volt, és nem mutatott kormányzó képességet. Igenis, hogyha együttműködve tudunk vezetni városokat, nagy magyar városokat, az fogja mutatni, hogy van dolog a világon, amire alkalmasak vagyunk.
Fognak tudni a mostani ismereteik szerint együttműködve vezetni nagyvárosokat, amikor
sok ebben helyen a... igen.
De hát olyan nagyon távoli ideológiai nézetű pártok vannak, mint mondjuk a DK meg a Jobbik. Nem fogja zavarni a város irányítás, hogy hol legyen a buszmegálló, nem számít az ideológia?
Részben ezek kevésbé ideológikus kérdések, hogy hol legyen a buszmegálló, pár nagyon fontos, és az embereknek az életét primér módon befolyásoló kérdés.
Közel legyen, de ne az ablakom alatt.
Azt hiszem, hogy ez az általános kompromisszum mindenkinél, igen. De azt gondolom, hogy pont mondjuk a szombathelyi példát nézzük, a Fidesz, például ott biztos vagyok benne, hogy az egy ellenzéki többség tudná vezetni azt a várost. Ott a Fidesz volt az elmúlt egy évben, ami önmagát kizárta, bezárta, átzárta. Úgy is lehet mondani, hogy elkapta a szombathelyi Fidesz az LMP vírust valahogy, és ezért sikerült egy olyan helyzetet előállítani, hogy a 3 alpolgármesterből 2 most a városvezetés ellen indul, megszüntették a saját többségüket, egy tujával próbálták megakadályozni, hogy mások beüljönnek a testületi ülésre, tehát hogy mondjam, finoman szólva nem voltak a helyzet magaslatán, tehát ez nem feltétlenül egy pártfüggő dolog. Szerintem nagyon sok helyen az ellenzék sikeresen fogja tudni vezetni ezeket a városokat.
A kormányzó képesség önkormányzatban való megmutatásához kell, hogy valaki azt az együttműködő ellenzéki többséget, ha így nyernek, vezesse? Mert a kormányzó képességhez kell egy miniszterelnök.
Természetesen.
Ki legyen az az ember?
Hát az az ember
a polgármester.
A polgármester.
Mindegy, hogy ki a polgármester ezen az ellenzéki együttműködésen belül, akkor is ugyanarra a kormányzó képességre törekednek?
Ez a magyar önkormányzati közszolgálati struktúrából következő politikai realitás természetesen.
És mindenki ugyanúgy fogja támogatni a választás másnapján, ha megvan ez a, az ellenzéki
igen,
polgármester?
Mert igen, miért ne tenni ezt?
Mert nem tudja
nem ezt tenni. Az ő egyéni körzete azon múlik, hogy kap-e kellő fejlesztést, amit alapvetően a polgármester dönt el. Ha ő nem támogatja a polgármester, akkor nem fogják újra választani a saját körzetébe. Tehát még a személyes érdekük is az, hogy ilyenkor egy csapatként funkcionáljon az egész.
Hogyan szűnik meg ebben az együttműködésben a pártérdek? Nem fogja mindenki arra használni a következő két békeévet, hogy a pártját valamilyen módon erősítse? Mégiscsak az ő pártja intézte neki azt a helyet, aminek a révén ő bekerülhetett abba a testületbe.
Az van, hogy mondjuk. Vannak ebben a városokban ezek az ellenzéki szereplők. Ezek korábban nem szerették egymást. Annál jobb, és ezek itt vannak személyes dolgok is, azért ebben emberi faktor is van. Tehát miután már 30 éjszakán át plakátolsz valakivel, meg szórólapozol együtt, meg dolgozol együtt, meg csinálod, egy ilyen kampány egységet nevel, vagy egységi kovászolja ezeket az embereket. Tehát akkor már nem tudod azt mondani, hogy az LMP-s az egy mocskos Orbán Bérenc, a másik meg egy mocskos kommunista, mert már együtt vagytok, és egy célért dolgoztok.
De az, hogy mi legyen a megnyert településsel, erről van most valami elképzelésük, vagy ez csak addig megy, hogy legyen az megnyerve, aztán majd akkor átjönni a hídon?
Van, természetesen. A legtöbb helyen azért, főleg ahol esély van, olyan emberek indulnak, akik valahogy már részt vettek városvezetésbe. Tehát alpolgármester, frakcióvezető, stb. Ezeknek az embereknek konkrét elképzelésük van arról, hogy mi fog történni. Ráadásul hagyjuk azt, hogy a fideszes polgármester jelölteknek, a 33 éves Balázsi Péternek, vagy a korábban várospolitikával soha nem foglalkozó Várinak Pécset konkrét elképzelései lennének. Hát fogalmuk nincs, mit csinálnak, hol vannak.
Van-e a megyei jogú városoknak olyan kritikus tömege, ami után valaki egyértelműen...
Nem fogok konkrét számot mondani, de ezt mindenki érzi. Fogja érezni.
De mekkora? Mégis. Kétharmada? Azért hát nagyon népszerű szám a kormányban
tudnánk, én akkor azt mondanám sikerkritériumnak, hogy a 2014-es arányoknál több.
Mennyivel több?
Az már egyel
sok,
több.
Az már siker?
Az már jó.
Nem fogják azt mondani, hogy hát ez csak egyel több, és van 23 még.
De... Egyel több, az már több, mint ami addig volt, tehát a dolog definíciójából adódóan siker, de persze az egy kisebb siker, mintha sokkal több. Ezért ebbe a szám misztikában nem feltétlenül mennék bele.
Az elképzelés az kiterjed-e arra, hogy utána együtt megye tovább valamiféle közös választási szövetség, esetleg párt vagy formáció felé az önkormányzati választáson sikeres ellenzéki együttműködés, vagy mindenki csinálja a maga üzletét, hogy a pártja is megmaradjon?
Szerintem ez még nem dőlt el.
Nem is tárgyalnak róla? Nem is beszélnek róla?
Nem.
Teljesen eltérő erőt értek el az európai parlamenti választáson. Meglepő erősödések voltak, és meglepő gyengülések voltak. A pozíciók, az elképzelések a jövőről maradtak olyan szinten, mint az EP választás előtt voltak? Mert volt egy jelentős változás, például Gyurcsány Ferenc elindította jelöltjét Karácsony Gergely ellen, mert jó az eredmény.
Erre visszatérünk, én azért Kálmán Olga jelöltségét, mint a magyar politika történetet alapjaiban meghatározó eseményt nem tartanám számon, mert most próbálok tisztelettudó lenni mindenkivel, de akkor ezt be is fejezem. Nem lehet ezt még, egyszerűen erre még nem lehet válaszolni. Nem lehet még ezt látni, nem lehet tudni, hogy mik fognak alakulni, nem lehet még tudni.
Azt érzik-e már, ha még tudni nem is lehet, hogy a lehet más a politikának az ellenzéki oldalon ki a konkurens politikai ereje? Van ott sok. DK, Jobbik, Momentum, MSZP.
Tehát az LMP-nek jelenleg a konkurens ereje, vagy akivel versenyzik, az alapvetően a Fidesz.
Jó, de az egy másik pályán játszik. Kormányon van.
Én ezt értem, csak annak ellenére, hogy én nagyon sok ellenzékkritikus dolgot tudok megfogalmazni, az Orbán kormány lassan 10. évében nem biztos, hogy feltétlenül a többi ellenzéki párttal kell versenyezni.
De az nem igaz állítás, hogy az ellenzéki oldalon nagyjából ugyanannyi szavazó van, és azon osztoznak legalábbis az elmúlt 3 választás alapján az ez ellenzéki pártok?
Ez egy probléma.
Akkor honnan lehet még szavazót meggyőzni, hát hogy inkább a saját táboron
jöjjön? Szerintem már egy párszor mi megpróbáltuk, az LMP-ben volt, hogy sikerült, volt, hogy nem. Optimális lenne a Fideszes szavazókat meggyőzni arról, hogy ne az Orbán kormányra szavazzanak, mert az így segítené azt, hogy kevesebb szavazójuk legyen, és segíteni a választási győzelmet.
Arról is beszéltünk már, hogy mi a zöld gondolat, de a zöld gondolattal nagyon sok ellenzéki politikai elő állt elő az elmúlt időszakban, sőt a kormányoldal is megtalálta a zöld gondolat fontosságát. Honnan tudja a választó, hogy ki az igazi zöld, vagy a legzöldebb, hogy a reális zöld kifejezés ne is használja? Meg az egy nagyon más
történet. Tényleg ne használja. Hát a kormányról ugye onnan lehet tenni, nekik van a tevékeny, tehát ők tudnak tenni dolgokat ennek érdekében, és látjuk, hogy ez nem nagyon történik meg, mint maga a tevékenység. Tehát nagyon sokat biztos szépen beszél Áder János, meg sok szót mond ilyen nagyon konkrét dolgokat, de mondjuk, ha Mészáros Lőrinc a tulajdonot Mátrai erőműnek az üzemidejét meghosszabbítja a kormány, akkor azt nem tudom, hogy lehet zöldnek nevezni igazából. Tehát nem látom ezt a teret.
Jó, kihúzta belőle a kormány oldalt. Az ellenzéki oldalon is van, aki zöld színben kampányol.
Liberális párt nem tud zöld lenni. Ez a két gondolat, ez ebből a szempontból egymással ellentétes. Akik azt gondolják, hogy a privatizálni kéne mondjuk a magyar úthálózatot, vagy a magyar vasutat, azok nem zöldek.
Ki marad?
Hát az LMP fog maradni a mondataim végén. Azok a pártok, amelyek a Paks 2 bővítést eredetileg benyújtották a parlamentbe, itt ugye a Magyar Szocialista Párt és a DK-ról van szó, azok szintén nem zöldek. Tehát Magyarországon egy zöld párt maradt, az LMP.
Illetve... És a Momentum?
Hát őről már beszéltünk.
Nem fogalmaznak meg zöld gondolatokat?
Tehát a vasút privatizáció, tehát az, hogy a szabadpiaci logikának alávessük a vasutat, és mondjuk azzal, hogy fejleszteni kell a vasút közlekedést, mert az a legkevésbé széndioxid kibocsátó módja a közlekedésnek, ezt a kettőt nem igazán látom egybe.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete épp úgynevezett klímacsúcsot tart. Mit lehet ettől várni, amikor az nem egy kormány?
Én őszintén azt gondolom, először is a zöld mozgalomban volt már példa arra, hogy nemzetközi nyomásra és nemzetközi egyezményekkel érjünk el sikereket. Itt emlékeztetnék mindenkit az ózon, ezt a tőlem idősebbekkel emlékeznek, hogy az ózonlyuk, amikor az aeroszol sprék ózonlyukat ütöttek, utána volt egy protokoll, ami ezt kezelte, és pár éve kiderült, hogy sikeresen tudta kezelni. Tehát nem akarom azt mondani, hogy a nemzetközi cselekményeknek nincsen sikere, de önmagában ettől az ENSZ üléstől én személyesen olyan rengeteget nem várok. Ha nagyobb államok, és amúgy itt az Európai Uniónak ezért lenne nagyon fontos szerepe, ha nagyobb államok beállnak emögé, hogy mérsékeljük a üvegházhatású gázok kibocsátását, akkor annak lenne lehetősége. Az, hogy a Fidesz megvétózta a 2050-es európai karbonsemlegességi stratégiát, ott gátolja azt, hogy az Európai Unió egy vezető aktor legyen ebben.
Az európai életmód védelmével megbízott Európai Uniós biztos szükségességéről meg vannak győződve, vagy nem? Látják egyáltalán, hogy mi lesz ebben a portfólióban?
Mielőtt itt az igen nem kérésre válaszolok, azt azért szeretném felvetni, hogy ugye a von der Leyen bizottság kitalálta ezt a nevet. Erről Marine Le Pen azt mondta, hogy ez egy győzelem neki, meg a szövetségeseinek, itt gondolom a magyar miniszterelnököt beleértette, és a von der Leyen meg Manfred Weber pedig egy olyan magyarázatot adtak, hogy miért kell ez a biztosi pozíció, ami olyan önellentmondó, mint az, ahogy von der Leyen asszony bizottsági elnök lett. Szerintem ha egy ilyen bizottság, szerintem az rendben van, hogy van egy ilyen nevű biztosi pozíció, természetesen minden életet kell védeni, így az európai életet is kell és lehet védeni. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy azzal, hogy migráció ügyben a bizottság egyszerre állít két dolgot, tehát egyszerre beszél néha úgy, mint az Orbán kormány, és beszél néha úgy, mint mondjuk az Európai Zöldek frakciója, és annyira definiáratlan ez a jelenlegi új bizottság, és annyira önellentmondó, az a veszély fenyeget, hogy ahelyett, hogy a migráció kérdésben valami európai kompromisszum és egy megoldás alakuljon ki, ami megfelelő az Orbán kormánynak is, meg mondjuk a svéd kormánynak, ehelyett az lesz, hogy megint ilyen teljesen értelmezhetetlen módon fogunk vitatkozni erről, és sajnos ez a politikai napirend tetején lesz.
De hát lehet kompromisszumot előállítani, amikor a migrációs válság kezdete óta épp az ellentétek emelik a politikai aktorok fényét és erejét? Mint ha senki nem akarna ebben kompromisszumot kötni, mindenki védi a saját álláspontját.
De hát ez egy probléma. Hát ebben a kérdésben amúgy született már kompromisszum. Tehát született egy nagyon jó kompromisszum, ami egy reálpolitikai gyöngyszem volt, a Merkel-Erdogan paktum, ami igenis a migrációs válságnak a balkáni útvonalát mérsékelte.
Csak Erdogan azt mondja, hogy ha nem fizettek még, akkor kinyitom az ajtót.
Hát ez, én nem mondom, hogy ez a reálpolitikai gyöngyszem ez mentes a zsarolástól és mindenféle immorális dologtól, azt mondom, hogy jelen akkor abban a helyzetben nem nagyon lehetett ennél jobbat tenni. Ezt amúgy, ha hallgatják ezt Fideszhez szavazók, onnan is lehet látni nekik, hogy a magyar miniszterelnök megszavazta ugye a Merkel-Erdogan megegyezést. Tehát igenis, amikor nagyon ég a ház, csak a reálpolitikai kompromisszumok tudják Európát védeni, az európai életet. És kéne a migrációról egy nagy európai kompromisszum, amiben felülvizsgáljuk az eddigi nemzetközi egyezményeket, amiben elmondjuk azt, hogy a határon ellenőrizetlenül senki nem jöhet be, és amiben valamilyen választ találunk arra a kérdésre, hogy kinek van joga dönteni, hogy ki hol fog lakni. Nem azt gondolom, hogy ez a világ legbonyolultabb dolga. Tehát ha lenne politikai akarat, akkor meg lehetne ezt a kérdést mindenféle számára kielégítve oldani. Nem látom azt, hogy ez bárki szeretné.
De nem lehet, hogy ehhez előbb a szuverenitás kérdést kellene megoldani, hogy mi a nemzeti hatáskör, meg mi az uniós hatáskör? Világosan.
Igen, csak ugye, amíg ezt a kérdést ilyen identitásképző és szekértáborképző módon használják, ami a migráció, és tulajdonképpen egy ilyen politikai divatjelzés lett belőle, hogy Adidas vagy Nike, refugees welcome, vagy kerítés.
És működik.
Nem mondtam, hogy nem. Amíg ez van, addig ez elfed nagyon fontos vitákat, mint ami az egész szuverenitás vita. Ami amúgy szintén nem, tehát igen, például azt is elfedi azt, hogy mondjuk mi az Európai Unió szerepe a globális gazdaságban, elfedi azt az európai vitát, hogy mondjuk mit gondolunk alapvetően az Európa, hogy mi az európai hagyomány a gazdaságpolitika terén, egy neoliberális hagyomány, ami folyamatosan a piacok kiterjesztéséről szól, vagy a jóléti állam-e maga az európai gazdasági hagyomány. Ezeket a kérdéseket mind elfedi az, hogy emberek különböző morális módon zsarolják egymást a migráció miatt, mert az egyik azt mondja a másiknak, hogy rossz ember, mert bántani akarja azt, aki más kultúrkörből jön. A másik meg azt mondja az egyiknek, hogy rossz ember, mert az európai élet alapvető struktúráját akarja megváltoztatni.
Európai Unió gazdasági hatásköre az euró bevezetésének kérdésénél tartunk. Magyarország vállalta annak idején, hogy a Maastrichti kritériumokat teljesíti. Ez nagyjából meg is van, de nincs döntés az euró bevezetéséről. És mások a példák. Szlovákia például ebben sikeres, de Görögország például meg nem sikeres.
Mi az álláspont? Nem tudom, hogy Szlovákia sikerese, vagy Szlovákiában, az, hogy Szlovákia sikerese, az ilyen egyszerű lenne. Emlékezzünk vissza arra, amikor a Radičova kormány alatt Szlovákiának kellett pénzt fizetnie, hogy Görögországot ugye kisegítse a válságból, és olyanra hivatkoztak, hogy a görög nyugdíj be fog csődölni, egy olyan görög nyugdíj, ami Európa kifejezve a sokszorosa volt a szlovák akkori nyugdíjnak. Tehát nem biztos, hogy a szlovák politikum egyéntetően azt mondaná, hogy ez egy sikertörténet volt. Az euró nem egy érzelmi kérdés. Az én ellenzéki kollégáim egy része fetisizálják az eurót, azt gondolják, hogy az euró bevezetésével majd tejjelvízzel folyó Kánaán lesz, és minden szuper csúcs lesz, és ráadásul a kedvenc érvem, hogy Matolcsy György akkor megszűnik nemzeti bank elnöknek lenni, tehát ha valakinek ez az elsődleges célja, az a kormányváltás lehet egy adekváltabb mód, mint az euró bevezetése. A Fidesz kormány meg nem tudom igen, mindig azt mondják, hogy be akarják vezetni, minden kormányzati megszólalásuk ez, de sosem mondanak céldátumot. Tehát ők a súnyogás módjában vannak ezzel kapcsolatban.
A jegybank pedig arra figyelmeztet, hogy ezt ésszel kell csinálni, mert még az IMF véleménye is 2004-ről 2015-re a költséghaszon kérdésében megváltozott, mert volt egy válság közben.
De hát ez természetes. Szerintem ésszel kell, és jelenleg azt mutatja több minden, hogy jelenleg nem szükséges az euró bevezetése. Amúgy Dániában volt egy ügydöntő népszavazás erről, aminek az lett a vége, hogy Dánia módosította a csatlakozási szerződését, és egy opt-out-tal már nem is törekednek az euró bevezetésére. Én értem, hogy Magyarország sok szempontból nem Dánia. De ez például tipikusan lehet egy olyan kérdés, ami lehet, hogy az emberek maguk döntsenek erről, mert egy olyan súlyú, olyan fajsúlyú kérdés, hogy az országnak mi a pénzneme, és szerintem akkor egy költséghaszon alapú vitát kell erről lefolytatni, nem pedig egy szimbolikai vitát. Tehát nem is a gazdasági szabadság arc, hogy tartsuk meg a forintot, mert az a szuverenitás és az a legjobb. Tehát ezt se kell egy ilyen szimbolikus térbe elvinni. De ami engem az ellenzéki oldalon nagyon zavar sokszor, az a másik oldalnak a szimbolikája, hogy milyen gyenge most a forint, ezért azonnal vezessük be az eurót.
És azt gondolják, hogy ettől erős lesz a forint.
Azt mondják, hogy
nem lesz forint. Hát ha bevezetjük az eurót, nem lesz forint.
Nem lesz forint.
Meg monetáris politika se lesz.
Meg monetáris politika lesz, meg nem tudom, hogy a magyar exportot például hogy tudjuk akkor támogatni.
De ilyen kérdéseket egyébként a politika élvonalába ön szerint lehet lökni. Iszonyú bonyolultak. Például az euró bevezetésének a kérdése. 2017-ben a portfólión volt erről egy nagyon színvonalas vita, nehezen olvasható szövegek, grafikonokkal, elemzésekkel, hivatkozásokkal. Mikor lesz ebből kampány?
Hát ha lenne egy népszavazás, akkor lenne kampány, ha. Szerintem...
Egy jó színvonalas kampány az Európai Unióba való belépésünkkor is akar-e Bécsben cukrászdát nyitni?
Ilyen hát és mi lett ebből a mondatból? Erről beszéljünk egy pillanatban, ez érdekes. Ez a mondat, ez az egész európai konvergencia, magyar konvergencia retorikának a csúf, az ilyen csúf szimbolikája lett. Senki nem nyitott Bécsbe cukrászdát, hanem elmentünk a bécsi cukrászdába segédmunkásnak. Ez lett a vége. Senki nem nyitott Bécsbe cukrászdát. Amúgy az euróról, ha olyan lenne a népszavazási kampány, hogy csak az euró melletti álláspont kapna médiateret, anyagi támogatást és lehetőséget, akkor nem alakulna ki egy színvonalas vita. Ha mind a két álláspont egyenlő mértékben kapna, akkor kialakul.
És mind a két álláspontnak ő úgy látja, hogy elég erős érvei vannak ahhoz, hogy józan paraszti észre ezeket meg lehessen fontolni.
Természetesen.
Hol dől el a magyar politika? Az itthoni parlamentben, az európai parlamentben, az önkormányzati választásokban? Hol van ennek a lényeg?
Mind a háromban.
Hol, mennyire?
Szerintem az önkormányzatok bizonyos szempontból fontosabbak, mint ahogy azt gondoljuk.
Tehát azért meg közelebb vannak?
Közelebb vannak, nagyobb hatásfokkal van az emberek életére hatással. Tehát az egy jelentősen. A magyar parlament is nagy hatással van rá. Az európai parlament mondjuk annyira nem, de az európai intézményrendszer már igen. Tehát a tanács, a bizottság, ezek igen.
De azokat a kormányon keresztül lehet befolyásolni. Tanácsban, bizottságban, leginkább a kormányok.
A parlamenti leginkább erőviszonyoknak van ebben annyira, valamennyire szerepük talán. Tehát például most ugye a szó van arról, hogy az új bizottságban a magyar portfólió, ami ugye Trócsányinak van kijelölve, ez amúgy a bővítés tényleg egy nagyon fontos.
Szomszédság bővítés.
Így van, szomszédság bővítés, ez egy nagyon fontos pozíció Magyarország számára, hiszen földrajzilag ott vagyunk, ahol vagyunk. Én őszintén nem tudom, hogy az ellenzéknek mitől lesz attól nekünk sokkal hűde jobb, ha nem a Trócsányi lesz, hanem mondjuk Győri Enikő. Ugyanez a biztos. Mert akkor is majd el fogják mondani az üdvrivalgásokat, hogy a Fidesz megállítottuk külföldön, mint ahogy elmondták sokan akkor, amikor az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz, és annak mi lett a vége? Ugyanúgy Európa parlamenti alelnököt adtak, ugyanúgy részt vesznek az Európai Néppártnak a befolyásolásában, nem csökkentette, sőt, valószínűleg növelte Orbán Viktor súlyát a néppárton belül. Mi volt annak az ellenzék, vagy Magyarország számára a pozitív hozadéka? Tehát az, hogy mi a néppárttól várjuk azt, hogy megoldja az Orbán kormány problémáit, ez egy vicc. Hát az ő pártcsaládjuk. Ott 90% fölött szavaztak a fideszes képviselők a néppárttal együtt az előző ciklusban is. Ez most is így lesz. És még abban is érvényesült a miniszterelnök, meg amúgy valószínűleg Angela Merkel akarata, hogy nem Manfred Weber lett ugye a bizottság elnöke. Tehát nehogy, ne gondoljuk azt, hogy majd a néppárt, vagy majd Németország nekünk el fogja hozni az ellenzéki győzelmet, mert ez nem lesz így.
Az önkormányzati választásokon kell elkezdeni? Ezek szerint erre gondol?
Hát szerintem nagyobb eséllyel tud az Orbán kormány bukásához hozzájárulni az önkormányzati választás, mint az, hogy Angela Merkel, aki eddig amúgy mindenben együttműködött a magyar kormánnyal, majd most meglátja egy álmában alászáll a demokratikus, nem tudom, valamilyen kabala állat.
Unger Péter, az LMP országgyűlési képviselője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.